Milyen év volt 2020? A következő fél órában erre a kérdésre igyekszünk válaszolni beszélgető társaimmal, Szlovákiát és a világot fogjuk nagyító alá venni. Üdvözlöm a stúdióban Hajtman Gábort.
Szervusz Zsolt.
És Pomika Krisztiánt.
Szervusz.
Én Kollég Zsolt vagyok, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. 2020 legfontosabb eseménye, tudjuk mindannyian, a koronavírus válság, de egy önálló műsort szántanunk majd ennek a témának, és Szlovákiát vizsgálva legelőször a februári választásról kell beszélnünk. Az az érdekessége a választásnak, hogy bár az egész évre Szlovákiában is rányomta a bélyegét a koronavírus válság, ennek a választásnak a kampányát még egészen más témák uralták. Meglepett titeket a választások eredménye? Meg egyáltalán az a utána következő folyamat, egy gyorsan látható folyamat, az olanó népszerűség vesztése? Talán először Krisztiánt kérdezem.
Hát azt is hagyd mondjam, hogy milyen furcsa itt ülni. Látom mögöttem a nagyító dizájnját, és itt ülök a szélén, egész furcsa, de szokatlan, de mégis jó érzés. Örülök, hogy nem én viszem a hátamon a műsor felelősségét. Hát az nem lepett meg, hogy nyert az Olano, arra szerintem számítani lehetett, az utólagos okoskodás lenne azt mondani, hogy nem, és hogy esetleg sokan azt gondolták, hogy nem így alakul. Szerintem azért arra számítani lehetett, hogy az Olano kapja a legtöbb szavazatot. Az talán egy picit meglepő volt, hogy végül is ebből ezt kormányzati székekre és miniszterelnöki pozícióra is váltották, hiszen a koalíciós partnereik is szereztek ugye annyit, így most már tulajdonképpen alkotmányozó többségük van a parlamentben. Az ugyanakkor megint nem meglepő, szerintem most ez a 15-20%, inkább 15-hez közelítő népszerűségük valahol, ez lehet szerintem a valós és hosszú távú támogatottsága egy olyan üzenet nélküli Olanónak, mint ami volt a választások előtt, ez az egész korrupció ellenes, polipszeletelős maffia kormány felszámolós téma. Anélkül, bár nagyon ügyesen lovagolták azt meg, anélkül szerintem ez a valós 15-16-20% maximum körüli a népszerűségük lehet. Más kérdés, hogy most a koronavírus, amiről majd fogunk, ahogy említetted, egy önálló adásban beszélni.
Bocsánat, abban biztos vagy, hogy ez a 15%, ami most már van olyan közvélemény kutató, ahol 11, ez tartós lesz?
Ja, hogy kevesebb lenne?
Úgy fogalmaztál, hogy ez az a szint, amire úgy be lehet lőni a hát, nagyobb téma nélküli Olano támogatottsága.
Azt gondolom, hogy ha nem lehet nem tekintetben venni a koronavírust, ezt elismerem, de ha ezt mégis megtesszük, bár nem kellene, akkor szerintem azért ez a 15% körül támogatottság, ez valós lehet az Olanónak. Más kérdés, hogyha így folytatják a kormányzást, akkor lehet, hogy abból a 15-ből tényleg a végén csak 11, ahogy itt a legújabb felmérések mérik, vagy még annál is kevesebb marad. Ez kétségtelen, hát majd meglátjuk. Nem tudok mit mondani arra, hogy most jó-e, ha nagyon romlik az Olano támogatottság, az azt jelenteni, hogy valamit nagyon elrontanak a válságkezelésben. Az meg nekünk se jó. Úgyhogy ez egy érdekes szituáció.
Utalnak erre jelek, tegyük
igen,
hozzá.
Igen, abszolút, de nem örülök neki, mert mi iszunk meg a levét.
Természetesen egyikünk sem örülhet ennek. Gábort kérdezem, vajon a kormány teljesítette azt, amit ígért az elmúlt hónapokból, mi következik számodra? Úgy tűnik, hogy a legfontosabb ígéretüket teljesítették, hiszen a korrupció ellenes harc az látványos, és eredményeket is tudnak felmutatni. Mégis zuhan a támogatottság. Mivel magyarázod ezt?
Először is hadd kezdjem azzal, hogy engem se érte meglepetés, hogy az Olanónak ilyen nagy volt a támogatottság, ugyanis a korrupció ellenességet lovagolták meg a választások előtt, és ez volt az a politikai szubjektum, vagy alakulat, amely tulajdonképpen rájezett arra, hogy az embereknek milyen szükségük van arra, hogy milyen irányba menjen tovább Szlovákia, és ezt, amit ígértek, ezt lehet látni, hogy teljesen alkalmazzák, ugye ebben az évben, tehát hogy a NACA, a Nemzeti Bűnöldözési Szövetség, ugye Szlovákiában elkezdett hát tisztogatni, úgymond finoman szólva.
Ez finoman szólva van? Tisztogatás?
Hát...
Ennek azért van egy olyan kicsit mellék íze, mintha politikai megrendelésre avatkoznának.
40-50 év kommunizmus után azért ez igen, a tisztogatás szól.
Hát nekem ilyen szavak jutnak eszembe, a csengőfrász, nem tudom, srácok tudják.
Fekete autó. Tehát, hogy azért láttad, hogy egyes politikusok
ez méltatlan, megáll, ezért ez méltatlan, főleg,
természetesen a párhuzam méltatlan, de a helyzetből adódik a kérdés, ugye?
De egy szó, mint ez, tehát annak ebben az évben, tehát, hogy komolyan akciózik, és hát olyan ügyeket göngyölítenek fel, amikre nem is lehetett példa arra, hogy régebben a Smer vezette kormány által felhozzák, és hát ez abból is adódik, hogy szabad kezet kapott. Szabad kezet kapott a rendőrség, illetve a NACA is, és hát természetesen minden kritika ellenére ugye az Olano a járványkezelést nem tudja annyira beváltani az ígéreteket, úgyhogy mindenek ellenére ők ezt a ígéretet úgy néz ki, hogy ezt be is tartják. Tehát, hogy valóban a polgárok arra hatalmazták fel az Olanot, hogy ezt a megtisztulást, ugye Szlovákiának az újra korrupció ellenességet, ezt végrehajtsák. Olanának a sikere egyébként, hát én visszavezetném 2018-ra, ugye a kettős kutyák gyilkosságnak a következményei, a korrupció ellenesség és a szmerellenes retorikát nagyon szépen fel tudták építeni, és ennek is a sikere. Hogy ez majd a jövőben mennyire fog megmutatkozni, illetve ez a lendület tovább fog tartani, az még kérdéses. Viszont a járványhelyzet úgy néz ki, hogy elmossa ezeket a témákat.
Bocsánat, Zsolti, érdekes kérdés amúgy, és itt nem akarom átvenni a feladatot, hál' Istennek most nem nekem kell ezt elvégezni, de ha belegondoltok, azért a Gábor itt említette a kutyaggyilkosságot, és ez egy érdekes dolog. Arra, illetve az azt követő tüntetés és tiltakozás hullámra talán leginkább a progresszívek voltak azok, akik sikeresen, hát a rátelepettek az túlzás és méltatlan kifejezés, de mondjuk úgy, hogy azt a társadalmi felhördülést, vagy felhorgadást, azt talán ők használták ki, legjobban ők álltak az élére az első néhány hónapban, aztán 2020. február 29-én, meg nyilván azért is, mert koalícióban indultak, de kívül találták magukat a parlamentben. Hogy milyen érdekes, hogy másfél év alatt nem sikerült olyan ügyesen meglovagolniuk ezt a jelenséget, holott az Olánnak úgy tűnik, hogy igen, pedig Matovic nem álltott az első sorában a pozsonyi, illetve a nagyvárosok főterein tüntető tömegnek.
Ha megengedtek egyetlen mondatot, és tovább is adom, ez mutatja, hogy mekkora szerepe van a politikában a személyiségeknek. Én bátran kimerem jelenteni, hogy 2020 persze. Matovic éve volt.
Tehát ez a jelenség kulcs annak,
hogy igen, hiszen a progresszíveknél Trubán alkalmatlan volt abszolút. Arra, hogy egy nagy tömeget megmozgató vezető legyen.
El is tűnt azóta tulajdonképpen.
Gyakorlatilag eltűnt, és aki követi, igazából Biharjováról se tudunk olyan arciat felrajzolni, ami miatt ő belőle vezető személyiség látszódna a szlovák politikában, és ez persze nagy adóssága a progresszíveknek. De viszont egyetértetek ezzel, hogy Igor Matovic éve volt 2020, hiszen azért valljuk be, megjárta a mennyet is és a poklot is. A menny nyilván a választási győzelem pillanata, amit néhány héttel később követ a koronavírus járvány szlovákiai berobbanása. Egy olyan helyzetbe találja magát, amit senki nem kívánhat. Egy ismeretlen, járatlan úton kell elindulnia, és akkor kiütközik a személyisége, ott akar lenni az első vonalban, konfliktusokat vállal, és ez a konfliktusvállalás fokozatosan fölemészti az ő támogatottságát. Erről majd megkérlek Gábor beszélj, hogy a kormányon belül mik is voltak ezek a konfliktusok. És a végén ott tartunk, hogy ma már kérdőjeles, hogy tudja-e folytatni ezt a miniszterelnöki tevékenységet, megvan-e még a bizalom iránta, nem csak a társadalmon belül, hanem a koalíción belül, akár saját pártján belül is. Tehát ennyi változott pár hónap alatt, de mégis a személyiség nélkül jól látható, azért ennyiben még a politika jól működik, hiszen mindig is a vezetők köré csoportosultak emberek, vagy sorakoztak föl tömegek. Matovic nélkül nem lett volna győzelem, de Matovicsal lehet, hogy már nem folytatható a kormányzás.
Sőt, ezt ketté is mondom, hogy az volt a kérdésed, hogy 2020 egyértelműen Matovic éve, hát az első fele lehet Matovic éve, ugye sikeresen ugye megalakította a kormányt, a járványkezelést is az első felében jól kezelte Szlovákia, az egyik legjobban teljesítő országok közé tartoztak, és aztán utána kezdődtek ezek a konfliktusok a kormányon belül, különféle plágiumbotrányok, ugye Matovic diplomamunkáját, előtte ugye a házelnök Boris Kollár diplomamunkáját.
Bocsánat, emlékeztek még erre a plágiumbotrányra?
Hadda.
És szerintetek a nézők emlékeznek rá?
Hát valószínűleg igen, de könnyen lehet, hogy az most úgy eltűnt a koronavírus.
Tudtok még olyan vezető politikust mondani, akinek hasonló plágiumbotránya volt?
Hát oktatásügyi minisztert hát, vették elő, igen. Boris Kollárra kezdődött egyébként.
Az a gyanú, hogy amikor egy néző követ minket, akkor ezeket a dolgokat már ugye a feled és jótékony homálya borította, annyi minden történt.
De azért vagyunk, hogy
ezért vagyunk, hogy elmondjuk. Bár megnézzük azt már, hogy én a támogatottságát azért ők is zuhanó repülésbe fogta, tehát Kollár is kikezdhető.
Baleset is, igen.
Nem nagyon maradt, én úgy érzem, nem nagyon maradt témájuk. Tehát mióta volt Kollárnak a szmerodinás, ugye pártelnöknek, illetve most házelnök is volt ez a plágiumbotrány, azóta ők tulajdonképpen úgy téma nélkül maradtak. Úgy koalíció hátterében ott úgy elvezgettek, ugyanazon az aludjival is. A tisztújítás óta, ugye, hogy most már nem Kiska az elnökük, azóta úgy nem nagyon hallani róluk, mit csinálnak, mondj valamit.
Sőt, elnézést, ott egyébként...
Szulik, bocsánat, járva... csak annyi Szulik konfrontálódik.
És rálap például nem szavazzák meg a főügyészjelöltet a többi
koalíciós partnerek. Hát jó, de most a főügy, jó, igen, szlováki, de most mennyire jut el az átlag szavazóhoz az,
ez hogy
a főügyész, és egyáltalán, hogy milyen... Szlovákiában ez ilyen nagy téma, hogy főügyészválasztás és hasonlók, de most az, hogy nem, pontosan nincs is ilyen pozíció egyébként sem Magyarországon, azt hiszem Csehországban sincs, de ott nem csinálnak belőle ekkora politikai kérdést.
De Gábor, szerinted jogos-e a Szmaragdinát és az aludjit azon a súllyal kezelni?
Szerintem teljesen más értékrend az, mert...
Nem az értékrendre kérdezek, hanem a politikai befolyásra. Úgy tűnik számomra, cáfoljatok meg, ha nem így látjátok, Kollár támadhatatlan a koalíción belül. Matovics egyszer sem ment neki, se, még egy kis botta se.
Nem, hát meg kell nézni, hogy Dóvalon, ugye Donovalinak ez a szép magyar neve, Dóvalon milyen jókat csíznek most is.
Vajon miért?
A polgárok. Azt mondják, hogy igen, hogy Boris Kollár érdekeltségével tartozik az ottani legnagyobb síközpont. Hát nem néztem meg a cégjegyzékben, hogy tényleg így van-e, meg hogy milyen összefonódások lehetnek a háttérben. Maradjunk annyiba, hogy kötődik, vagy kapcsolódik valahogy a Dóvali síközpontokhoz.
No, minden esetre föltűnős, aztán átadom a szót Gábor, hogy Szulikkal szemben néha nagyon kíméletlen a kormányfő, és már önsorsontóan kíméletlen, talán valljuk be.
Abszolút, ez a kulcs.
Kollárra meg gyakorlatilag kritikus mondat nem hangzott el a szájából. Ebből nekem az következik, hogy Kollár nélkül nincs koalíció.
Abszolút, hogy, és hogyha kiegészítenek, akkor azért is tart ugye Igor Matovics Boris Kollárt, mert tudja, hogyha úgy kommunikálna Boris Kollár, mint ahogy kommunikál Richard Szulikkal, akkor Boris Kollár szerintem fogná a sátorfáját, és az egész Merodina kivonulna a kormányból.
Fogná a sátorfáját, Krisztián?
Én nem hiszem, hogy Szuliknak kisebb egója lenne, vagy nagyobb tűrőképessége, mint Kollárnak.
Kollára kérdezem, gondolom,
hogy nem hiszem, azt gondolom, hogy Szulik annyival okosabb, és szerintem Kollár se távozná, minek?
Hova?
És minek, hova? Igen.
Azért, mert ha Kollár távozna, akkor azokat a szavazókat is be tudna gyűjteni, akik ugye hát a kritikusan éltetik a kormány, például vagy a Kotleba szavazóit, mivel közel áll a Smer Ogyina és a Kotleba szavazói, illetve a régi Smer szavazóitól sincsenek távol, tehát ilyen szempontból a Smer Ogyinának nincs veszíteni valója.
És köszönöm is, Gábor, át tudjuk vinni a szót most már a szlovákiai ellenzékre. Vizsgáljuk meg azt, jó, is, hogy ott milyen folyamatok zajlottak. Ugye a Smer nem szenvedett akkora vereséget, mint ahogy azt sokan várták. Tehát emlékeztek, igen, ott lihegett hosszú hetekig, hónapokig a választást követően az Olano nyomában, és aztán szétrobbant a párt. Miért csinálták ezt szerintetek?
Hát voltak ilyen elméletek, hogy tulajdonképpen ketté osszák ugyanazt, és aztán majd újra egyesülnek, és tulajdonképpen azokat a szavazókat akarja Pellegrini megfogni magának, akik a Smertől kicsit eltávolodtak a Ficóféle korrupt vonal miatt. Hát ezt még most is egy páran mondják. Kiderül, szerintem azért nagyon érdekes ez az év, mert gyakorlatilag nem maradt politikai téma, csak egyetlen egy, a koronavírus. Leszámítva most ezt a korrupció ellenes harcot, úgy másodvonalban azért ez ott van, de most nekem nem mondja senki, hogy az átlagpolgárt jobban érdekli Lucsánszki vagy Gaspar letartóztatása, mint az, hogy mikor mehet boltba, és mondjuk vehet-e ott, tudom is én, teamécsest, meg mosóport, vagy csak felvágottat és vajat. Szerintem nincs így. Tehát kisöpörte az összes politikai témát. Én nem vagyok politológus, de amatőrként úgy látom, hogy azok a pártok, akik nem tudták ezt kezelni, és nem tudtak, hogy is mondjam, felismerhető, vagy azonosítható hozzáállást mutatni a koronavírus válsággal
szemben. Oké, szabad ne feled, ellenzékből hogyan lehet koronavírus
kezelni? Hát ez nagyon jó kérdés, ezért nem vagyok én a Hlasznak és a Smernek a pártelnöke. Valami nyelvi nehézség
azért
is lenne, azt hiszem.
Azért lehet átmenet a kettő állapot között. Én úgy érzem, ekkora mélyugrást, abszolút, vagy mélybevetést.
Hát ellenzékként csak a kormány tudott kritizálni, én azt gondolom, mert máskülönben, ha azt mondod, hogy mara jól csinálja a kormány,
de
akkor
nem
a saját létjogosultságodat.
Nem hálás pozíció? Parlamentre
kívül is egyébként lehet kritizálni, ne feledjük el, hogyha ellenzékről beszélsz, akkor fontos meg, hogy elég gyenge ellenzéke van a mostani kormánykoalíciónak.
Igen, ehhez képest a Hlász utcahosszal vezet.
De nem biztos, hát az igaz, de nem biztos, hogy a parlamentből jön csak a parlamenti ellenzéktől jön a kritika. Nézzünk a parlamenten kívüli pártokat, Progresszív Szlovákia, tehát ők lovagolták meg még a plágium botrányt is, illetve a vírus helyzetre
és
is.
És ebben a hozzákötődő sajtó, Gábor, ezt azért ismerjük el.
Jó, igen. Igazad van, hogy a Hlász utcahosszal vezet, viszont a Hlásznak majd koalíciós partnerei is kellenek ahhoz, hogyha majd le akarják váltani a kormányt. De visszakanyarodnak egyébként a Krisztián felvetésére, hogy a járvány helyzeten kívül nincsenek más témák, amiket érdekelnek az amik érintenének, de azért a járvány mögé, hogyha nézzünk, akkor ott azért történtek egy érdekes dolgok így a parlamentben, hogy abortusz törvény, tehát hogy a kultúrharc.
Persze elemzőként azért, világos maga, aki követi a politikát, de a Szlovákia 4 millió választópolgár az nem ilyen.
Hát nem ilyen, de hogy nem lett volna a koronavírus válság, akkor ezek a témák, ezek sokkal
teljesen, előre persze, világos, volna, világos, és nem is gondolom, hogy az Olán támogatottság elfogy. És lehet, hogy
értékrend mellett ugye már töréspont, hát töréspontok is alakultak, de sokkal nagyobb lett volna a töréspont a kormányon belül. Úgyhogy,
jó, ha megengedtek még egy kérdést, szlovák politikát ezzel lezárva, hogy aztán kikacsinthassunk a világpolitikára. Következő évtől mit vártok? Megerősödik a kormány helyzete, vagy várható akár előrehozott választás is? Először Krisztiánt kérdezném.
Kezdjem én?
Igen.
Ugye itt az elején mondtuk, hogy lesz külön műsorunk a koronavírusról, de muszáj vagyok egy picit rákötni. Ugyanis a jövő év eleje, vagy az első negyed év, az szerintem a vakcináról fog szólni. És látva, hogy miként kommunikál a kormány, akár Igor Matovics, akár most a teljes államigazgatás az elmúlt hónapokban, és látva azokat a fölméréseket, amik mind azt mutatják, hogy az ország 30-40-45, sőt néhány fölmérésben már 50% azt mondja, hogy nem kér a vakcinából. Mikor az egészségügyi miniszter meg elmondja, hogy 60-70%-os beoltottság alatt nincs miről beszélni, mert az egésznek nem lesz jóformán értelme sem. Félek, most a következő heteknek, hónapoknak arról kéne szólni, hogy a kormány világosan, egyértelműen és jól kommunikálja azt, miért van szükség a vakcinára. Félek attól, hogy ez nem fog megtörténni, félek attól, hogy a vakcinációs program nem váltja be a hozzáfűzött
tehát
reményeket.
Tehát rossz tapasztalatok alapján azt jósolod, hogy
és ha nem váltja be, bocsánat, és rögtön befejezem, lezárom a 2021-et, és ha nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, akkor a koronavírus itt marad a nyakunkon, és akkor folytatódik ugyanez. Folytatódik szerintem az, hogy nem lesz azon kívül érdemleges vagy mérvadó politikai téma, csak a koronavírus, és meglátjuk, hogy ezt a pártok hogy kezelik majd. Lesz-e kormánybuktatás vagy kormánybukás, azt nem tudnám megjósolni.
Gábor? Előrehozott választás.
Előrehozott választás, igen. Hát a politológusok azt szokták mondani, hogy nem jó sok, tehát nem tudják megmondani pontosan, hogy mi fog
Zsolt
következni.
Zsolt is mindig alkalmazza ezt a mencsvárat.
Igen, de aztán
most jön érzem, a de. Hogy milyen hálás szeretem.
Ugye? Jön a de következtetni lehet, és esetleg forgatókönyveket fel lehet állítani. Úgy gondolom, hogy ha nem is előre, benne van a pakliba, hogy előrehozott választások lesznek, de még inkább az van benne, hogy esetleg átalakul a kormány, tehát hogy valamilyen szinten pozíciók cserélődnek, esetleg nem biztos, hogy Matovics fogja végigvezetni ezt a kormányciklust, illetve egyes miniszteri pozíciókon lehet, hogy cserélődnek majd az emberek, és lehet, hogy ugye látni azt az Olano és a SZASZ közötti csörtét.
Jó, köszönöm Gábor, a kedves nézőknek adtunk egy feladványt, gondolkodhatnak arra, hogy ki ül Matovics helyébe.
És mi lesz a Olano-SZASZ közötti konfliktus?
És hogyan alakul ez a helyzet? Térjünk akkor most már a világpolitikára. Mit tartottatok a legfontosabb eseménynek 2020-ban? Az amerikai elnökválasztást, vagy az oda vezető kultúrharcot? Adott esetben az Európai Uniót megosztó vitákat? Vagy egy-egy regionális konfliktust, ami kevesebb figyelmet érdemelt, mint most így gondoljuk?
Attól függ, hol nézzük, honnan nézzük a dolgot.
Kérnék most egy választ, gyors választ, aztán elemezzük. Melyik szerintetek a legfontosabb eseménye az évben?
Hát már csak a globális szerepe miatt is talán Amerikát mondanám, és az elnök választást azért, mert úgy néz ki, hogy Trump kikapott.
Uh-huh. Úgy néz ki?
Hát most már talán január 20-án beiktatják Bident valószínűleg.
Az csak azért kérdezem, mert még ez nem dölt el? Megválasztották az elektorát?
Hát igen, bocsánat, akkor ő az megválasztott elektorok által megválasztott elnök, majd ha 20-án beiktatják, akkor mondhatjuk azt, hogy ő az Amerikai
mert
Egyesült
új elnöke,
addig még bármi kiderülhet, de hát a Trumpnak a csodafegyverei azok sorra pukkannak el ilyen kis petárdaként, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy Biden lesz az elnök, persze, de hát ha most nyitva hagyom a kérdést, és valami történik, és mégsem ő lesz, akkor majd tetszelekhetek itt a nagyítóban annak szerepében, aki megjósolta a jövőt.
Jó,
ezért kényelmes pozíció.
Azt mondjátok meg nekem, hogy valós kultúrharcot láttunk, vagy színházat, egy valóságsót a tévéképernyőkön keresztül Amerikában. Ugye kukák lángoltak, érzelmek magasra csaptak, sőt, már polgárháborús hangulatot.
Múlt héten már lövöldöztek Washingtonba, ugye?
Abszolút. Hogy gondolod, Gábor?
Nem hiszem, hogy ez egy színház, tehát ez egy valós kultúrharc. Ez egy valós kultúrharc, és ez már tavasszal kezdődött a Black Lives Matter mozgalommal, ugye? Tehát, hogy ugye tudjuk, akkor ugye George Floyd meggyilkolása után a Black Lives Matter, a fekete életek számítanak felerősödött, és ugye, hát...
Mondjuk meg két mondata, Gábor, mi van e mögött? Miért olyan fontos ezt hangsúlyozni, hogy a fekete életek számítanak? Ez miért politikai üzenet Amerikában?
Azért, mert Amerikában azért a feketék, vagy illetve azok a mozgalom szimpatizánsok azt vallják, hogy ugye rendszer szintű rasszizmus van, és a rasszizmus példára akarnak appellálni, és ugye kihasználták ezt a helyzetet, hogy a való igaz, hogy a rendőrök egyébként elég brutalitással lépnek fel a bűnöldözés felett, és aztán több olyan ember erre rávetítik azt, hogy esetleg a feketék.
Jó, köszönöm. Krisztián, arra kérnélek, hogy ki áll a kultúrharc két oldalán? Kik állnak? Mi ütközik itt egymással szemben?
Hát itt azért sokféle ellentétpárt szoktak fölhozni, ugye valaki globalistának hívja az egyik oldalt, és lokalistának a másikat. Vannak itt, akik mondjuk Európánál maradva föderatív Európát akarnak.
Maradjunk Amerikánál, arra kérnélek.
Hát, biztos nem párt vonal mentén, nem egy demokrata-republikánus ellentét mentén.
Most nagyon úgy nézett ki, hogy a választási kampány az így redukálta egy ilyen pártharc.
Igen, de én nem gondolom, hogy ez pártharc. Eleve hát, amikor két párt van egy 350
milliós országban. Konzervatív liberális ellentétről beszélünk, hogy ez nagyon leegyszerűsítés?
Hát főleg úgy, hogy definiáld nekem a liberalizmust, hogy 19. századi formájában, vagy 21. századi
nagyon
formájában.
Nagyon jó kérdés.
Óriási ez a liberalizmus. Egy kicsit leegyszerűsítő, de sokan ezt használják már, hogy alkalmas.
Sokak szemében ez a liberalizmus szélsőségessé vált. Belehalpott saját farkába, és szabadossá vált, szabadságelvű helyett.
Igen, tehát ez nem is liberalizmus tulajdonképpen.
Akkor viszont mi a konzervatív?
Hát, a megőrzése azoknak a régi értékeknek, amik működnek és kellenek.
Minek? A rendszer szintű rasszizmus?
Klasszikus Amerika.
Én nem gondolom, hogy Amerikában rendszer szintű rasszizmus lenne. Nem gondolom, de így szórod, ez nagyon jó.
Ezt a
föl is egyenesen való szóval
Gábor vesz, hogy rendszer szintű rasszizmus van.
Gábor, ez kérdés volt, nem állítás.
Nincs.
Hát vannak tanulmányok, amik szerint van rendszer szintű rasszizmus, de
Akkor mit őriz meg a konzervativizmus?
Kérem?
Mit őriz meg a konzervativizmus?
Hát azokat az értékeket, amelyek megőrzésre érdemesek.
Mik ezek?
Hát mondjuk a család, a szülőföldhöz való kötődés, az Istenhez való kötődés, értékekhez való ragaszkodás.
Most azt mondd meg nekem, Krisztián, bocsánat, amikor Biden ezt majd beiktatja.
Bocsánat, amik ezt a nyugati civilizációt, amiben itt élünk, és hát lehet, hogy nem ez a létező világok legjobbika, de az biztos, hogy a
tehát Istenre is esküt fog tenni. Azt mondja, hogy Isten engem úgy segélye, és a hazát és a könnyes szemek, a patriotizmus ott is meg lesz. Mi a különbség?
Nagyon jó kérdés. Politikusok között nem biztos, hogy tudnék erre egyértelmű választ adni, az egyszerű népkörében talán inkább. Szerintem vannak olyanok, akik tényleg meghalnának a hazájukért, Amerikában rengetegen. És aztán vannak olyanok, akik nem a hazájukért halnának meg, hanem mondjuk egyes politikai osztályokért, vagy mindenféle kisebbségekért, azok vélt vagy valós sérelmeikért. Tulajdonképpen az értékekhez való viszonyulás, vagy mi az a fő érték, amit tulajdonképpen elsőként, vagy elsőnek kezelnek. De szerintem a fő konfliktus, és itt van szerintem a másik oldalnak az óriási tévedése, hogy ezek ilyen mindenféle ilyen marxista zagyvaságok, neomarxista vonalon úgy képzelik el, hogy a történelem az halad, ezek. Innen halad ide, tehát a történelem az mind folyamatosan halad valamerre, és ha már halad valamerre, akkor mi nekünk az a feladatunk, hogy jó irányba tereljük azt a történelmet.
Bocsánat, én úgy tudtam, hogy a történelemnek vége van, ezt már kijelentették.
Hát igen,
sokat.
Na de Gábor, hozzád fordulok. A posztmodern politika állítólag arról szól, hogy már nincsenek ideológiák. Elmosódnak ezek a különbségek. Eretesség, 2020 miatt kukák lobbantak lángra, és emberek feszültek egymásnak. Ideológiák miatt? Hogy van ez?
Hát erre egyébként Huntington adta meg a választ, azt, hogy a történelmnek nincs vége, és a liberalizmus az nem győzött, viszont ami nagyon fontos, feltetted a Krisztiánnak azt a kérdést, hogy mi a legfontosabb az amerikai konzervativizmusban, a szabadságjuk. Tehát az Amerika Egyesült Államok a szabadságra épül, és ezt a mai liberalizmus, vagy az amerikai baloldal nem képviseli.
Ott a mai... Számból vetted ki a szót, egyébként valóban ez a válasz.
Tehát a mai baloldali Amerika... A baloldali amerikaiak a kultúrharcot éltetik, azt, hogy meg akarják változtatni Amerikát.
Jó, Gábor, mi a magyarázat erre? Krisztián, te is nyugodtan válaszolj. A szabadság nevében küzdödöm a demokrata oldal, illetőleg a kultúrbal Amerikában, ami több, mint a demokrata oldal, hiszen ennek vannak aztán mindenféle ágai. és közben felszámolná a szabadságot, a vélemény szabadságot. Gondoljatok bele, hiszen gyakorlatilag nem lehet kimondani dolgokat, mert már rasszistának minősülsz. Az Elfújta a szél című filmet le kell venni a műsorról, és nagy nehezen lehet visszahelyezni, mert olyan színben tünteti fel az amerikai rabszolgatartást, ami idealizálja ezt a dolgot. De ez egy művészeti alkotás. Hogyan lehet megítélni egy művészeti alkotást politikai szemüvegen keresztül?
Bármit,
ez nem sérti a szabadságot?
Bármit, a nyelvet meg. Hát az 50-es, 60-as években a dekonstruktivista
kontextusban kell helyezni.
De akkor el ne felejtsük, ezt a szabadság nevében teszem.
Sokan elfeledkeznek arról, és szerintem ez a fő problémája mondjuk ezeknek a nyugati liberálisoknak, éljen az Magyarországon, vagy valahol Seattle-be, hogy a jogok mellé, a szabadság mellé, a jog mellé jár kötelesség is. Jog és kötelesség együtt kéz a kézben, jog nélkül nincs kötelesség, kötelesség nélkül nincs jog. Az a jogod van, bár szabad véleménynyilvánításra, jogod van egy csomó mindenre, a boldog életre, a családalapításra, stb. De ahhoz, hogy ezek a jogaid megmaradhassanak, ahhoz bizonyos kötelességeket kell betartanod. Például nem gyújtogatsz kukákat, nem vered meg a rendőrt, ha úgy tetszik, nem dobod be a kirakatot molotov koktéllal, aztán rámolod ki a plazma tévét a betört kirakaton keresztül. Elfeledkeznek arról, szerintem is ez az óriási probléma itt, hogy az embernek az életben nem csak jogai vannak, kötelességei is.
Jó, térjünk át az Európai Unióra, szűk az időnk, rövid néhány percünk van. Mi az a fő konfliktus, ami megosztja az Európai Uniót? Krisztián azt mondta, hogy globalisták és szuverenisták ellentéte. Leírható ez ilyen egyszerűen?
Kiegészíteném, igaza van a Krisztiánnak, és hogyha egy kicsit aktualizáljuk a kérdéskört, akkor a koronavírus járvány mentén ugye a költségvetésben megmutatkoztak a különbségek a gazdagabb északi régió állami és a déli államai között. Ez abban látszik meg, hogy az északi államok nem szeretnének többet adni úgymond a közösbe, és a délieket segíteni, és hát a délieknek, a déli államoknak, az Olaszországnak, Spanyolországnak, Portugáliának és a szegényebb Európai Uniós országoknak ugye szükségük van a pénzre arra, hogy esetleg a gazdaságukat a koronavírus járvány után fel tudják élénkíteni.
Jó, én úgy látom, és aztán kérlek, hogy ezt egészítsétek ki, vagy cáfoljatok, a koronavírus járvány leleplezte azt, hogy az Európai Unió nem működik. Nem volt egy egységes járványkezelés, szövegelés ment arról, hogy hogyan kéne együttműködni, valójában megmutatkozott, hogy ez a nagy vízfej, ez válsághelyzetben nem tudja érdemben támogatni a tagállamokat. Mi a jövője az Európai Uniónak, gyerekek? Hogy látjátok?
Attól függ, meddig tart a koronavírus járvány. Ha sokáig és nagyon elhúzódik, akkor tovább fog fragmentálódni, újabb konfliktusok jönnek elő. Ha sikerül megállítani, és tudom én, mondjuk a nyárig itt a vakcinával, meg egyéb eszközökkel, vagy egyszerűen csak eltűnik, arra is volt már példa a járványtörténelemben, akkor talán még van valami remény, de az, hogy most eleve hát német elnökség is, úgyhogy ez hozzásegít, de azért arra a célra, hogy létrejött Európai Unió, hogy a németek még egyszer ne tudják elfoglalni Európát, ahogy azt tulajdonképpen másfélszer meg is tették sikeresen, az úgy néz ki, hogy nem jött össze, mert most tulajdonképpen újra az van, hogy német irányítás alatt van az Unió, Macron itt kapálózik, és igyekszik pillanatnyi szövetségeket kötni, ahogy mondjuk Orbán Viktorral is többször ez megtörtént. De nagyon úgy néz ki, hogy a németek teljesen rátelepedtek az Unióra, és most ez a költségvetési vita egyik fő, hogy is mondjam, célpontja is tulajdonképpen a nagy ellenség, a szomszédos Lengyelország volt a németek számára.
Jó, Gábor, arra kérlek, hogy röviden ezt a költségvetési vitát még elemezzük, hiszen ugye eldőlt, hogy a jogállamisági mechanizmust nem fogják érvényesíteni egy ideig, felfüggesztették, és ezt tulajdonképpen politikai győzelemként élhette meg Magyarország és Lengyelország.
Én inkább úgy fogalmaznak, hogy kompromisszum született, tehát mindegyik oldal el tudja mondani, hogy ez győzelem volt, természetesen Magyarország és Lengyelország számára az a győzelem, hogy ezt késleltetik, a többi európai országok számára az, hogy abszolút nem szüntették meg, hanem csak jegelik, úgymond később fogják majd elővenni. De hogy kérdezted is, hogy az Európai Unió nem működik, inkább pontosítanak, hogy alakul, folyamatosan alakul.
Bocsánat, nem lehet az, hogy az Európai Unió még mai napig pénzről szól, csak a pénzről, és az ember úgy oda remélne, vagy oda gondolna már, aki oda remél, meg oda gondol némi ideológiát, európai identitást. Erről meg úgy tűnik, hogy szó sincs.
Hát ez
jó lenne, ha lenne egyébként? És akkor legyen ez az állapkérdés.
Nem, minden lenne jó.
Európai identitás?
Igen. Gondoljuk végig, a nemzetállam kontra európaiság.
Én azt gondolom, hogy miért
ez egy nagyon érdekes, amit felhozol.
Nem kellene, hogy a kettő kizárja egymást.
A kettő egymás mellett kellett, hogy kellene, hogy működjön.
Azt hiszem, abszolút miért kellene, hogy ki? Lehetek én büszke magyar úgy, hogy büszke vagyok az európai gyökerekre. Hát hozzám sokkal közelebb áll a, tudom is én, a firenzei dóm, mint a Taj Mahal.
Miért nem alakult így? Az elmúlt évtizedekben lett volna már ideje az Európai Uniónak, hogy kiforjon valami. Tehát, hogy egy belga azt érezze, hogy büszke európai, de mellette belga az utóbbi is problémás nemzetiség.
Azt éppen hogy a belga sem érzi, hogy büszke belga lenne, mert nincs olyan.
Hát, Flamand és Valona
jó, akkor Ardenneki német miközben. Miközben. Jó, értitek a gondot. Hogyan lehet a kettőt úgy összehangolni, az európaiságot és a nemzetállamokat, hogy működőképes maradjon az unió, miközben ne vesszen el akár a magyarságunk, vagy akár mindenkinek az a nemzeti érzés, amit a szívéhez közel érez.
Ez azért is, bocsánat, és én aztán be is fejezem, ez is érdekes kérdés, és nagyon nehezen megoldható, mert hogy akik föderációról és egységes Európáról papolnak, azok is tulajdonképpen nemzeti érdekek mentén politizálnak. Hát meg kell nézni, miről szólt most ez a költségvetési vita. Akár a Benelux államok, akár Északon, hát vagy a németek, hát azok német érdekek mentén politizálnak. Meg kell nézni, hogy amikor
a
Unió elfogadja a szankciókat mondjuk Oroszországgal 3-4 évvel ezelőtt, akkor a németek vígan hús, vígan üzletelnek, veszik a földgáz, épül az északi áramlat 2. Tehát mindenki nemzeti érdekek mentén politizál.
Köszönöm, Gábori, a végszó.
Ez egy nagyon hosszú vita. Federalisták és szuverenisták, egyébként máig nem született válasz. Lehet, hogy lesz majd egy kompromisszum, hogy egy európai meg tudja őrizni az európai identitást is, és azt is, hogy milyen országból, illetve milyen a nemzetisége és a gyökerei. Ha egy működőképes Európai Uniót szeretnénk, akkor mindenképpen ebből a két szemléletből kéne egy közös eredményt hozni.
Nekem már csak annyi dolgom maradt, hogy boldog új esztendőt, sok sikert kívánjak az új évre. Viszontlátásra!
Boldog új évet, viszontlátásra!
Boldog új évet kívánok én is, és viszontlátásra!